Uram, Te vagy Istenem, magasztallak, dicsérem neved, mert csodákat vittél véghez, mert erőssége vagy a nincstelennek, erőssége a szegénynek a nyomorúságban, oltalom a zivatarban, árnyék a hőségben. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság Istentől. Amen. Hallgassátok meg, kedves testvéreim, Istennek igéjét Lukács evangéliumának 15. fejezetéből, az első 7 versből. A vámszedők és a bűnösök mindjárt igyekeztek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudó pedig így zúgolódtak. Ez bűnösöket fogad magához, és együtt eszik velük. Ő erre ezt a példázatot mondta nekik. Ha valakinek közületek 100 juha van, és elveszít közülük egyet, vajon nem hagyja-e ott a 99-et a pusztában, és nem megye addig az elveszett után, amíg meg nem találja? És ha megtalálta, felveszi a vállára örömében, hazamegy, összehívja barátait és szomszédait, majd így szól hozzájuk. Örüljetek velem, mert megtaláltam az elveszett juhomat. Mondom nektek, hogy ugyanígy nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akiknek nincs szüksége megtérésre. Isten tegye áldottá az ő igéjének meghallását, szívünkbe fogadását, hogy megteremhessük annak áldott és jó gyümölcseit. Gyertek, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mindenható Isten, ég és föld teremtője, mennyei édes atyánk. Urunk, legfőbb öröme lelkünknek, amikor veled találkozunk, amikor tanításodat hallgathatjuk, és életünket neked ajánljuk. Valahányszor előtted megjelenünk, és téged szívből magasztalunk, oszlik bennünk a bűnnek sötétsége, legördül vállainkról a teher. Hálát adunk neked, hogy az élet gondjai közt ilyen boldog órát készítettél. Hálát adunk neked, hogy megjelenhetünk előtted, és közös énekben, együttes imádságban áthatunk és dicsérhetünk téged. Tégy minket, Úristen, alkalmassá igéd befogadására. A te angyalaid járjanak tábort körülöttünk, hogy most ne foglalkozzunk mulandó javakkal, hanem ahol kincsünk van, ott legyen a szívünk is. Nálad, atyánk, világosíts meg értelmünket, tedd készségessé akaratunkat, hogy mindazt, amit mondasz nekünk, jól megértsük, szívesen fogadjuk. Szenteld meg tiszteletünket, hogy legyen a templom, ami megváltó Urunk Jézus Krisztussal való találkozás helyévé. Terjeszd ki ránk kegyelmedet, hogy országod napról napra terjedjen, és fiad lakozást vegyen a szívünkben. Könyörgünk, közöld ígédben akaratodat, hogy a helyes utat megtalálva célegyenest haladhassunk a ma mennyei hazafelé, amelyet Jézus Krisztusban elkészítettél számunkra. Szentlélek Isten, áraszt ki ránk gazdagon jelenléted, hogy meghalljuk, megértsük áldott szavadat. Így erősíts, így tégy készé bennünket, hogy rád figyeljünk, gazdagon árazd rá az ige szólójára és hallgatóira egyaránt mennyei erődet. Amen.
Urunk Istenünk, szentelj meg bennünket az igazsággal, a ti igéd igazság. Amen. Hallgassátok meg a mai Isten tisztelet alapigéjét példabeszédek könyvének 2. fejezetéből, az 1. 5 versben. Így szól Istennek igéje. Fiam, ha beveszed az én beszédeimet és az én parancsolataimat, elrejted magadnál, Ha figyelmezvén a bölcsességre a te füleidet, hajtod a te elmédet az értelemre. Igen, ha bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled, ha keresed azt, mint az ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted az Úrnak félelmét, és az Istennek ismeretére jutsz. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, hogyha megpróbáljuk elképzelni a elhangzott, felolvasott igének az elhangzási környezetét, azt a jelenetet, ahol ez elhangozhatott, akkor esetleg megjelenhet előttünk egy esti kép, amikor egy családban, család többi tagja már nyugovóra tért, csupán az atya és a fiú van ébren. Sötét van, szemük talán egy mécses fényét fogja fel, érzékeiket nem ingerli semmi harsány, minden bársonyos, minden nyugodt, az atya szól és a fiú hallgatja. Ismerős lehet ez a kép talán a mi személyes életünkből is, gyermekkorunkból, amikor a szülő vagy a nagyszülő beszélt, mesélt, tanított minket, amikor titokzatos és hát gyermekként misztikus meséket hallottunk, és akkor talán úgy éreztük, hogy az idő az soha nem lesz vége, úgy éreztük, hogy teljes az életünk. Egy hasonló szituációban, egy meghitt pillanatban hangozhatott el a felolvasott ige is. És hogyha egy kicsit jobban belegondolunk, most már nem csak a gyermekkori tanítói helyzetekbe, akkor, amikor a szülők, nagyszülők, dédszülők meséltek, hanem a mai és a mostani helyzetünkre vonatkoztatjuk az ígét, akkor rájöhetünk, hogy mi is hasonló helyzetben vagyunk. Mi is hallgatunk valakinek a tanítására, mi is e közösségben együtt vagyunk a mi atyánkkal, a mi mennyei atyánkkal, mi is azért jövünk el vasárnapról vasárnapra, a hétnek elkülönített napján, hogy kizárjunk mindent, és valóban tudjunk figyelni az ő szavára. A maga teljességében éljük meg az Istennel való kapcsolatot ebben az Isten tiszteleti közösségben. Eljövünk ide a templomba, hogy az atya beszédét, tanítását hallgassuk. Eljövünk vasárnapról vasárnapra, a nyugalom napján, hogy Istennel találkozzunk. Figyeljünk tehát így módon, úgy, ahogy az Ószövetség korabeli fiú figyelt az atyára, figyeljünk az ígére. A felolvasott ige egy hosszú mondat, hosszú feltételes mondat. 5 versre osztották. Az első 4 vers 4 feltételt tartalmaz, és az utolsó vers pedig célt, a beteljesedést mondja el. 4 feltételt mutat fel az atya a fiú számára, hogy elérje a végkifejletet. 4 dolgot tanácsol a fiúnak, hogy elérkezzen arra a pontra, amely tulajdonképpen minden ember számára a végpont, a beteljesedés és élete csúcsa. Hiszen életünk bármelyik pillanatában eljutunk idáig, akkor érezzük, hogy valóban a teljesség költözött a mi közelünkbe. De miről is beszélek? Kálvin János az institúciót azzal kezdi, a főművét, hogy ezen a földön az embernek 2 fő dolga van. Az egyik önmaga, a másik pedig Isten megismerése. Pontosabban így szól, egész bölcsességünk már tudni illik, amelyet igaz, valóságos bölcsességnek kell tartanunk, 2 részből áll, Isten s önmagunk ismeretéből. Ez lehet és ez kell legyen tehát az emberi életnek a 2 fő célja, Isten és önmagunk megismerése. Nyilván, hogyha önmagunk ismeretéről gondolkozunk, beszélünk, akkor azt gondoljuk, hogy hát sokkal könnyebb dolog magunkat megismerni, mint az élő Istent, aki távol van, aki láthatatlan, akiről csak a Szentírás olykor homályos szavaiból tudunk információkat megtudni, kinyilatkoztatásból. Mégis a felolvasott ige ezt a célt tűzi ki. 4 feltételt támaszt a fiú számára Salamon, aki minden bizonnyal ennek az igének a szerzője. 4 feltételt támaszt, és azt ígéri, hogy ezáltal az Isten ismeretére eljuthat. Ha a fiú tehát teljesíti ezt a 4 feltételt, akkor beteljesedhet az, ami az emberi életnek a célja. Lássuk a mai alkalmon tehát, hogy mi ez a 4 feltétel, és nyilván számunkra is ugyanúgy elevenek és jelenvalók kell legyenek ezek, hiszen mindannyian szeretnénk Isten megismerni. Az első feltétel így hangzik, ha beveszed az én beszédimet és az én parancsolataimat, elrejted magadnál. Az első feltétel nagyon egyszerűnek tűnhet a fiú számára, nagyon egyszerűnek tűnhet a keresztény ember számára, követni az atyák parancsolatait. Követni a hagyományt, követni azt, amit az atyák mondtak, és akkor nagy baj igazán nem történhet. Ez az első lépés, talán ezt az első lépést lehetne konzervativizmusnak nevezni, annak nevezni, hogy mindig az előttem járók, az apák, a nagyapák, a nagyszülőknek a tanítását követem, és akkor minden rendben lesz. Akkor nagyjából, mondhatnám egy képpel élve, nagyjából eldöcög a szekér. Ez az első lépés tehát, amit kér a fiútól az atya. S talán mi is ezért vagyunk itt a templomban. Ezért járunk Isten tiszteletre, ezért nyitjuk ki a Bibliát. Magam is emlékszem régi szentírásokra, ami a családból egy példány még nálam is van. Amik arról beszélnek, hogy szülők, nagyszülők, dédszülők, sőt még tovább visszamenőleg olvasták a Bibliát. Ott volt a kezükben a szentírás. Az atyák hagyományát, az atyák tanítását folytatták tovább. Ez az első lépcsőfok. És nagyon fontos itt megállnunk, mert sok fiú, sok gyermek és sok társadalom, sok közösség nem tud idáig eljutni. Már mindannyian talán abban a korban nőttünk föl, amikor a szlogán volt, hogy a múltat végképp eltörölni. Az ember nem juthat Isten közelébe, ha végképp eltörli a múltat. Hogyha nem áll bele a hagyományba, hogyha nem érti meg, hogy mi az a drága kincs, amit a nagyszülők megtartottak. És lehet, hogy tudatlanul egy kicsit, lehet, hogy automatikusan élték meg a hitüket, lehet, hogy szokásból és hagyományból jártak el a templomba, de eljártak. Fontos ez a lépcsőfok, kedves testvéreim. Fontos, hogy leüljünk lelki értelemben, szellemi értelemben az atyák lábaihoz, és figyeljünk arra, hogy mi volt fontos az ő számukra. Ne az legyen az indulat bennünk, hogy zsigerből elutasítjuk, hogy amit a szülők gondoltak, az jó nem lehet. Amit a nagyszülők gondoltak, hát az már végképp ósdi. Kell bennünk legyen egy alázat, mert bizony ez egy lelki út. És a lelki út első lépése kezdve egy keleti tanítónak a lelki útja egészen a nyugati tanítókig, mindig az alázat megtanulása. Emlékezzünk vissza különböző mesékre vagy filmekre, amelyek arról szólnak, hogy elmegy egy mesterhez egy buzgó tanítvány, akiben ég a tetvágy, hogy megtanulja a bölcsességet, vagy éppen egy harcművészetet, vagy egy filozófiát. Az első lépés mindig az alázat megtanítása. Lehet, hogy napokon, heteken, sőt éveken keresztül alázatos munkát végeztet vele a mester, azért, hogy ezt az erényt, ami szükséges végig az úton, megszerezze. Ezt kell nekünk is megtenni, és ezért fontos az, hogy itt tudunk lenni ebben a tradicionális, hagyományos istentiszteleti közösségben, az alázat szempontjából. Ez az első lépcsőfok tehát, amit Salamon a fiútól kér. Azt kéri tőle, hogy legyen benned alázat, és tudjál felnézni az atyára, mert hogyha ez nincs meg benned, akkor soha nem fogod megtalálni az Istent. Hogyha ez nincs meg az emberben, ha olyan filozófiákat épít fel az ember, amelyek arról szólnak, hogy az ember önmagában autonóm, nem kell senkire felnéznie, nem kell senkihez viszonyulnia, akkor csak önmaga körül fog forogni, akkor csak világégéseket fog előidézni, akkor csak egyéni meggazdagodás miatt létrejövő válságok fogják nyomorítani. Igen, figyeljünk az atyák tanítására. Fontos, hogy ilyen alázattal kezdjük el Isten keresésünket. A következő lépcsőfok, amelyet megfogalmaz a fiúnak, Salamon király, ha figyelmeztetvén a bölcsességre, a te füleidet hajtod, a te elmédet az értelemre. Ha megfigyeljük ezt az igeverset, akkor rájöhetünk arra, hogy itt már nem az atyák bölcsességéről, nem az atyák tudásáról van szó, nem a hagyományokról, hanem mind arról, ami megbúvik a hagyományokban. Igen, mert az atyák tanításában bölcsesség van. És a bölcsesség már több valami, nem csak egy történeti tény, nem csak egy olyan dolog, ami egy személyhez köthető, hanem egy általános érték. Igen, a bölcsesség rejlik, az értelem rejlik az atyák tanításában. És erre kell figyelnie a fiúnak. E szóra vesztegessünk egy kis figyelmet, figyelem. Mennyire fontos az, hogy az ember figyeljen. Figyeljen ne csak magára, hanem figyeljen másra is. Figyeljen a tanításra. Egyáltalán nyissa ki az ő elméjét, ahogy szoktuk mondani, ne csak néz, hanem lássál is. Mert tudjuk imitálni a figyelmet. Oda tudjuk fordítani a fejünket valaki felé, de a másik is érzi azt, hogy igazán figyel az illető, vagy sem. Vagy csak színből néz rá, és bólogat, és esetleg mondja, hogy igen, aha, hogy valóban figyel. Nagyon nagy kincs a figyelem. Nagy kincs, és egy olyan lehetőség, amelyet nyilván alázat nélkül nem lehet gyakorolni. Mert az alázatos ember tudja igazán megnyitni magát. És hogyan várhatjuk el azt, hogy Isten megtaláljuk? Ha nem tudjuk magunkat megnyitni előtte, ha nem tudunk figyelni, ha nem tudunk elcsendesedni néhány percre, vagy esetleg egy órára, hogyan képzeljük azt, hogy a mindenható Isten szól hozzánk, akkor ha nem vagyunk képesek figyelni. Sajnos a mai világ, a bennünket körbevevő civilizáció, a technikai társadalom, az információs társadalom arról szól, hogy az emberek figyelmét le kell kötni. Le kell kötni érdekesnél érdekesebb műsorokkal, újabb és újabb show műsorokkal, aztán pikánsabbnál pikánsabb botrányokkal, le kell kötni mindenféle hanghatásokkal, de egészen a használati eszközökig elmegy ez. Mindig újabb és újabb dolog jön be, hogy az ember figyelme mindig éber legyen, és mindig sziporkázzon valami körülöttünk, hogy figyeljünk rá. Lehet, hogy ez így jó, meg az ember kellemesen érzi magát, úgy érezzük magunkat, hogy jól elszórakoztatnak bennünket, hogy fogyasszunk. De ami nagyon nagy kártétel ebben az egészben, hogy a valódi értékekre, az atya halk szavára nem tudunk már figyelni. Nagy kihívás tehát a mai világban a figyelem, az összpontosítás erénye. Ezért szól erről a fiúnak Salamon király. Az ige harmadik lépcsőfokára lépve már nem csak egy alázatos és egy figyelemre kész ember jelenik meg előttünk, hanem az atya azt kéri, hogy ne csak figyeljen a fiú a bölcsességbe, hanem olyan erős legyen a vágy benne, hogy kiáltson, szavakkal kérje azt. Két fontos dolgot mond el ez a mi számunkra. Igen, ha a bölcsességért kiáltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Az egyik fontos dolog az az, hogy az emberbe meg kell érlelődjön egy intenzív, erőteljes vágy arra, hogy valamit többet megtanuljak. Többet, amit most tudok. Többet, ami az én mostani életem. Ez a többet vezet el Istenhez. A másik fontos dolog pedig az, hogy a bölcsesség, az értelem a világ összes jó dolgával együtt nem csak történetesen van, nem csak úgy fellelhető, ahogy elmegyünk egy kirándulás és különböző értékes köveket találunk. A bölcsesség és az értelem az nem ilyen, az valakinek a tulajdona. És valaki, ez a valaki ajándékozhatja az embereknek. Ezért mondja Salamon a harmadik feltételnél, hogy ha a bölcsességért kiháltasz, és az értelemért a te szódat felemeled. Nem csak úgy van ez a dolog, hogy az ember magában megtalálja az Istent. Az Isten csak úgy lehet megtalálni, hogyha szóba elegyedek vele, hogyha igenis kiáltok hozzá. Milyen nagy vágy az, ami egy kiáltásban csúcsosodik ki. Így kell kiáltani az Isten közelségért, mert ő az, aki meg tudja adni a bölcsességet és az értelmet. Ehhez talán eszünkbe juthat Salamon ifjúkori története, amikor miután király lett, az ifjú Salamon Istentől kér bölcsességet a birodalom vezetéséhez. Mert tudja, talán éppen az apja mondta el neki, hogy a bölcsességet el kell kérni, hogy az adatik, az nem csak úgy van az emberben, azt nem csak úgy kimunkáljuk, a saját eszünk, értelmünk, az iskolák, az egyetemek és a doktori képzések folyamán, hanem azt adja valaki, az adatik Istentől. Nagyon fontos így szemlélni az egész életet és a bölcsesség keresését is. Végül elérkeztünk a negyedik végső lépcsőfokhoz, ami a hallgatás, a figyelem, az alázat, a kiáltás után nem más, mint a keresés. egy mozgalmas, egy cselekedettel, aktivitással teli valami. Ha keresed azt, mint ezüstöt, és mint kincset kutatod azt. Hallgatás, figyelés, kiáltás és keresés. Hogyha elképzeljük lelki szemeinkkel, akkor láthatjuk, hogy először ül a fiú, figyel, aztán kiált, aztán feláll és keresni kezd. Igen, olyan a mi életünk, hogy bármit teszünk, annak lelki vonatkozása is van. A legtöbb embert, ha megkérdezünk, hogy mi az, ami leginkább kitölti az idejét, nyilván egyetérthetünk abban, hogy az anyagi javaknak a megkeresése. Ez nagyon fontos, hiszen ezen alapszik a mi életünk. De úgy van ebben a világban, hogy ennek is van egy lelki vonatkozása. Mert ahogyan keressük az anyagi javakat, ugyanúgy kell keresnünk a lelki kincseket is. De például ahogyan nyugalomra levünk esténként, úgy kell a mi lelkünknek is nyugalmas időszakokat átélnie. Vagy ahogy étellel látjuk el magunkat legalább napi háromszor, ugyanúgy kell lelki eledellel is ellátnunk a mi lelkünket. A századforduló Amerikájában tízezrek indultak el az alaszkai hegyekbe, hogy aranyat mossanak. Ezek a kincsvadászok szinte mindent megtettek azért, hogy akár egy kicsike kis aranyrögöt is találjanak. Életüket is kockáztatták. Filmek és regények is megörökítették a klondájki aranylázat. Sokan életüket vesztették el. Aztán volt, aki erkölcsi tartását, értelmüket vesztették el ebben az aranyért való hajszában. Bármennyire különös, Isten egy ehhez hasonló fanatikus keresésre buzdítja az övéit. Keres! Életed legyen a bölcsesség keresése is, akkor megkapod azt az ajándékot, ami nem más, mint az Isten megismerése. Te keresed a bölcsességet, és magát Isten találod meg. Olyan ez, mintha egy aranykereső elindulna, és egy sokkal nagyobb kincset találna meg, mint amit ő keresett. Az Isten keresésének aranyláza pedig nemhogy elvenni az ember értelmét, erkölcsi tartását és életét, hanem ellenkezőleg megerősíti. Megerősíti az értelmünket, erkölcsi tartásunkat és az életünket. Szokás mondani, hogy minél többet tud valaki, annál inkább tisztában van azzal, hogy milyen keveset tud. Ezért vezethet el a bölcsesség keresése az Isten félelmére. Hiszen az úton, amely a bölcsesség aranya felé vezet, a kereső hétköznapok monoton egymás utánjában megtalálhatjuk az Istent. Megtalálhatjuk azt az Istent, akitől van minden bölcsesség. Ha ilyen nyitott kereső életet élünk, ő egyre inkább közelebb jön hozzánk. Így vezetgeti tehát fiát Salamon az Istenhez. Az Isten félelmére. És el kell mondjam, kedves testvéreim, hogy ez bármilyen dologra igaz a világban. Bármit teszünk, tudjuk azt az Isten dicsőségére cselekedni. Igen, ahogy Calvin más helyen tanít bennünket, Isten dicsőségének szikrája a világ minden zugában, még a legkisebb helyen is megtalálható. Salamon éppen a bölcsességgel kívánja ezt elérni a fia számára. Fel kell tenni végül a kérdést, hogy mi mennyire vagyunk ezzel így. Amikor eljövünk az Isten tiszteletre, amikor elcsendesedünk bibliaolvasásra, valóban keresünk mi is. Keresünk valamit. Keresünk bátorítást, keresünk vigasztalást, kritikus élethelyzetekben keresünk döntést, tanácsot, keresünk erőt, vagy egyszerűen csak beszélgető társat. Keresünk szentséget. És bizony, sokszor keresünk bölcsességet és értelmet. Sokszor a keresztény keresés már automatikus, életvitellé, éles stílussá válik. Ismerjük Krisztust, aki tökéletességet, egyfajta tökéletességet adott nekünk, de mégis, mivel emberek vagyunk, mindig lesznek kérdéseink, amikre keressük a választ. Ilyen kereséseink közepette, amikor talán nem is Istenre irányul a keresésünk, talán valami hamis ideál van előttünk, amikor a bölcsességre gondolunk. Ilyen életvitel kell azonban ahhoz, hogy ő megszólítson bennünket. Keresztény ember nem lehet olyan, aki azt mondja, megtaláltam a világ bölcsességét, enyém most már minden. Megtaláltam a Szentírást, mindenről tökéletesen tudok véleményt formálni. Nem. Mindenkor kereső ember alázatával kell járnunk. Sokszor vagyok jó magam is úgy, hogy egy igét olvasok, és már többször olvastam, amikor meglátom a címét, már tudom is, hogy mi a mondani valója, és ha mégis figyelmesen elolvasom, rájövök arra, hogy Isten sokkal többet is tud általa nyújtani. Ha az ember nyitott lélekkel veszi az igéket, ha nyitott lélekkel tudja talán a jól ismert szentírásbeli helyeket is olvasni, akkor mindig megmutatja Isten, hogy van egy újabb lépcsőfok. Van előremenetel, van még nagyobb kincs és több kincs, amelyet számodra elkészítettem. A kereső ember ismerheti meg egyedül Istent. Egy mondás arra int bennünket, hogy szeresd azokat, akik keresik az igazságot, de óvakodj azoktól, akik azt gondolják, hogy megtalálták. Gondoljunk vissza a világ történelemre, vagy az egyház történetre. A legnagyobb szakadások, háborúk, gyilkosságok, inkvizíció, mágiák mindig akkor történtek, amikor valaki azt gondolta, hogy az igazság birtokában van. És ez feljogosítja őt arra, hogy a másik felet ítélkezzen. Így járjunk mindig fölfelé nyitott lélekkel, így járva, mint a válaszokat kereső Emmausi tanítványok, mellénk szegődik az Isten. Ekkor érthetjük meg az ő félelmét, hiszen mindaz, amiért egy emberélet keresve kell elteljen, arra Isten választ tud adni. Keressük így ezzel a reménységgel a bölcsességet, az Isten bölcsességét, remélve azt, hogy ő titokzatos módon megismerteti magát. És hogy mennyire nincs távol, arról szól Reményik Sándor Isten arc című verse, amelyet engedjék meg a testvérek, hogy teljes terjedelmében idézzek. Egy Isten arc van eltemetve bennem, tán lételőtti létem emlékképe, fölébe ezer réteg tornyosul, de érzem ezer rétegen alul, csak nem tudom, miképp került a mélybe. Egy Isten arc van eltemetve bennem. Néha magamban látom, néha másban. Néha állok, mint fosztott ág szegényen, ha rossz órámban eltűnik egészen. Alter egóm az örök vándorlásban. Egy Isten arc van eltemetve bennem, a rárakódott világszenny alatt, a rám rakódott világszenny alól, kihűlt csillagok hamuja alól akarom kibányászni magamat. Egy Isten arc van eltemetve bennem, s most ásót, csákányt ragadok, testvéreim, gyertek, segítsetek, egy kapavágást ti is tegyetek, mert az az arc igazán én vagyok. Egy Isten arc van eltemetve bennem, antik szobor, tiszta nyugodt erő, nem nyugszom, míg nem hívom elő. És bár világszennye rakódott reája, nem nyugszom, míg nem lesz reneszánsza. Eddig az idézet. Ilyen álhatatossággal legyünk az Isten keresői, aki bennünket fia által magának eljegyzett, akiben megtalálhatjuk az Isten arcot magunkban, megtalálhatjuk eredeti helyünket, amely az elveszett paradicsom, az Isten országa, ahol visszanyerjük azt a méltóságot, amelyre ő teremtett bennünket. Amen. Köszönjük Istenünk, hogy te megnyilatkoztatod magadat, elmondod nekünk, hogy ki vagy. Köszönjük, hogy mindig tovább vezetsz bennünket. Kérünk, adj igéd szerint a mi szívünkbe alázatot, adj figyelmet, adj alázatos kiáltást, és adj keresést a mi életünkbe. Mert sokszor azt gondoljuk, hogy magunkban egyedül tudunk előre menni. Sokszor azt gondoljuk, hogy nem is kell tovább lépnünk, jól vagyunk, úgy, ahogy vagyunk. Így vezess bennünket, mindig feljebb, mindig magasabbra, és mindig hozzád közelebb. Így áld meg a mi hívő életünket. Add, hogy ez az élet legyen a középpontja egész lényünknek, személyiségünknek. És így add, hogy hadd világíthasson a mi hitünk Szentlélek által. A közösségekben, amelyeket adtál nekünk, életterül. Áld meg családjainkat, könyörgünk gyülekezetünkért, egyházunkért és magyar népünkért. Annak a nevében, ki így tanított imádkozni. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Mindezeknek utána növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk megtartó Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. A gyülekezetünk ifjúsága most is egyébként a Timóteusi fi táborba vesz részt, de egy héttel ezt megelőzően az egyik ifi táborozott Kőszegen, ahogy ezt hirdettük, és most két énekkel szeretnénk rövid ízelítőt adni arról, ami ebben a táborban történt.